Tökön április 7-én ez a 12. kalap. Az obligát időjárás jelentés helyett csak azt mondom, hogy na-na, hogy süt a nap, de mellesleg még itt-ott csepeg az eső, vagyis virtigli április van. Ennek az áprilisnak az a sajátossága, hogy már márciusban elkezdődött. Reméljük, hogy kibírjuk, és reméljük, hogy a hallgató is kibírja. Csupa szép és csupa jó dologról lesz szó, kivéve az én agymenéseimet, amelyekben azért nem mindig olyan kellemes dolgokat pendítek meg. Elmondom az én műsorkészítési szokásaimról annyit, hogy én a hét eseményeit szoktam átnézni, kigyűjtöm, átgondolom. Nem vagyunk napi aktuális műsor természetesen, de az ember igyekszik rajta tartani a kezét az események ütőerén, hogy egy ilyen ocsmány újságírói közhellyel éljek. És hát bizony gyűlnek a dolgok, gyűlnek az emberek, gyűlnek a botrányok, és hát el kell dönteni, hogy miről esik szó, és miről nem. Hát választottam. Betör az életén, meg kitörök. Kis László, az úszók szövetségi kapitánya vagy fél évszázaddal ezelőtt csoportos nemi erőszak elkövetője volt az úszodában, börtönbe került. Aztán vissza az úszodába edzőnek. Gyárfás Tamás első nyilatkozata szerint megbűnődött, hagyják békén. Pláne olimpia előtt mondom én, hogy gondolja Gyárfás. Hát nem. Lassan-lassan, nagyon lassan kiderül, hogy mi minden történt és feltehetőleg történik az úszodában. A mai sztorikról majd évtizedek múlva értesülünk. Volt ugye egy zempléni ügy, ahol a szexuális visszaélés csak mellékszál volt a zavaros pénzügyekben, Szécsi Tamás verte a kölyköket, talán más is, de jöttek az eredmények. Aki csak áldozat lett, de bajnok nem, annak pehje volt. Van. Mindig mondom, az uszoda csebben a tenger. Lubickolunk a nagy magyar uszodában. Nem mindenki jutott a csúcsra, akit rugdosott az apja. A többinek nincs hírértéke. Akiket ütnek, vernek, megölnek, nőket, gyerekeket. Ha túlélik, bocsánatos bűn, amit ellenük elkövettek, elkövetnek. Aztán meg ott van a törvény szigora. Hol is van? Hol van a közeg, a környezet tiltakozása? Azért fejlődünk, ha a büntetésben nem is, de legalább nyilvánosan lehet tiltakozni, ha a parlamentben mocskos szexista bekiabálások hangzanak el. A net elbírja, ha a nők közzé teszik, hányszor és hol vannak aljaszaklatásnak kitéve. De kinél tehetnek panaszt, és kiveszi őket komolyan? Hány megerőszakolt nő tesz feljelentést? Őket nagyon könnyű megszámolni. A szaknyelv óriási látenciáról beszél. Azaz az esetek zöme titok marad, mert a nők nem vállalják a kétes kimenetelű, megalázó, ellenséges eljárást. És mit csináljon a gyerek? A híradóban évente megnézik a piros papírbábos nőmozgalmi emberjogi tiltakozást a családon belüli erőszak ellen, és aztán... Én persze csak egy kis László ügyről akartam beszélni, nem tudom, hogy ki és mi keltette fel a nyomozó kollégák figyelmét. Nem tudom, van-e alapja a feltételezéseknek, hogy a szövetségi kapitány nem csak 3 évi börtönnel fizetett, vagy csak elszabadult a fantázia, amely ebben a dzsuvában mindent, de mindent megtörténhetőnek tart. Nagyon kíváncsi vagyok, mi történt kis László áldozatával. Közben megtudtam, hogy már nem él. Nem csinálnék műsort a sztoriából, mert 50 év után is kötelező tapintatot érzek iránta. Ha a szövetségi kapitány nem hagyta volna magát a lemondásból visszakönyörögni a tisztségébe a hosszú Katinka affér után, talán megúszza. Rossz lépés volt. Nem lihegek bosszúért, de tűnjön el ez az ember az uszodából. Legalább ő. Utóirat, az úszószövetség és az edzők testületileg egy emberként kiálltak kis László mellett. Gyárfás Tamás nagy interjút adott az ATV-nek tegnap este. Hát, állást foglalt így is, meg úgy is, kiejtette a száján azt a szót, hogy morál, meg kiejtett némi felháborodásra utaló gondolatokat is megfogalmazva, de... a bocsánat mellett foglalt állást, így Rio előtt fél évvel. Kezdve csupa-csupa szép dologról lesz szó. Bemutatom első vendégemet, Szőlősi Rita iparművészt, aki ékszerkészítő. Mint ahogy ebben a sorozatban, amit már hetek óta folytatok, több iparművész megfordult, nem kevésbé köszönhetően Ritának. Meg kell állapítanom, hogy a ti művészi területeken nagyon sok a renegát. Te például textiltervezőnek, textilesnek indultál. Hogy lett ebből ékszer?
Köszöntöm a hallgatókat. Azt hiszem, hogy ez egy speciális eset, ami velem történt, egy Irána. Keleti csoda, igen, Irán.
Irán a speciális eset.
Úgy történt, hogy a szerelmem volt a divattervezés, a ruha, a kifutók világa, és nagyon sokat is dolgoztam azért, hogy felvegyenek az akkori iparművészeti főiskolára, most már egyetem. 6-szor felvételiztem, és hát egy évet még kellett várnom az előfelvételvel, mert abban az évben nem indult ruhatanszék, vagy az a szak. És akkor végre felvettek a főiskolára, és annyira tele voltam tudásvágyjal, hogy nagyon lelkesen belevetettem magam a főiskola évekbe, és tényleg életem egyik legszebb időszaka volt. Szerencsére nagyszerű tanáraim voltak, és nagyon jók voltak a kollégák is, körülöttem az osztálytársak, tehát ez egy nagyon jó közösség volt.
Hát csoda folytán, csodálom azt a dolgot, hogy te nagyon sok egykori főiskolai egyetemi évfolyamtársal még ma is nagyon szoros kapcsolatban vagy.
Ez nagyon fontos, Marinska. Egyedül vagyunk otthon, egyedül alkotunk otthon, és kellenek ezek a kapcsolatok, és hát nagyon jók a Facebook, meg egyéb ilyen közösségi dolgok, hogy én a világ végén élek, mondjuk, és akkor fel tudom venni a kapcsolatokat azokkal is, akik a másik végén laknak a világnak. Tehát ez egy nagyon jó dolog. Visszatérve arra, hogy ugye elvégeztem a ruhatervező szakot, akkor még volt könnyipar, amikor én végeztem, tehát ott még lehetett volna némi kifutásom a valamelyik ruhagyárban, vagy divat cégeknél, de akkor született a kislányom Anna, és 2 éves volt az Anna, amikor már kint is találtam magam Iránban. Mert hogy a férjem kapott egy kiküldetést Teheránba, a Transelektronál dolgozott, akkor még volt a Transelektro is,
Csadoréknál mit csinál az ember a divat tervezése?
Egyébként lehet divatot tervezni, mert azért, és azóta már nagyon sok minden változott, tehát azért én már majdnem 20 éve hazajöttem Iránból, nem tűnik annyinak, de hát sajnos ez az igazság. És akkor még talán szigorúbbak voltak ezek a dolgok. Szerencsére minden évben van lehetőségem kimenni azért egyszer-kétszer Iránba. Nem tudunk nagyon elszakadni, mert nagyon-nagyon életünk legszebb időszaka volt, és visszavágyunk. De most már azért ez a nagyon szigorú, csadoros, behúzott kendős körömlak nélküliség megváltozott. A mai fiatalok azért már sokkal modernebbül, divatosabban öltöznek, de lényegében a test minden része ruhában ugyan, de minden látszik, szűkek a fazonok, a nadrágok, a kabátok, ékszerek vannak, nagyon lazák a kendők, tehát még azt is mondhatnám, hogy nagyon szép a divatot.
Hát néha képeket is teszel közé a Facebookon, erről dokumentálod, igen. Ezt a
dokumentálom, irányi. Igen, mert nagyon érdekes, mint ruhás, és akkor, amikor kimentem, akkor is lehetett volna ruhát tervezni, mert hiszen a csador és a bő kabátok alatt nagyon szép ruhákat hordtak az iráni nők, bár egy kicsit akkor még túl díszítettek voltak ezek az alatta lévő ruhák, és az nekem nem volt igazából a stílusom. És akkor én ott beleszerelmesedtem az ékszerekbe, a nomád ékszerekbe, és a dervis ékszerekbe. És akkor én úgy döntöttem, hogy egy kicsit váltok, azt tudom otthon is csinálni, ez nem olyan, mint a ruha, azért a ruhához szabászat kell.
Mik azok a dervis ékszerek?
A dervisek azok a szerzetesek, akik nem koldusok, azt hiszik Magyarországon, hogy koldusok, nem koldusok, hanem az iszlám nevében különböző vállalkozásokat tesznek, felvállalnak egyéb dolgokat, hogy mit tudom én, elmennek gyalog valahova, vagy akár tüket szúrnak az arcukba, tehát egy ilyen az iszlám nevében cselekszenek, és ezért ők adnak adományokat, de nem koldusok, egyértelműen mondhatom. És a Dzsume bazárban érdekes módon, ahova jártam, ez egy ilyen pénteki bazár, olyan bolhapiacfajta, és ott nagyon sok dervis árusított ékszereket, ékszerkellékeket, dervis botokat, és ők maguk is ékszerekbe jártak. Hát mondjuk mind a 10 ujjukon volt egy-egy gyűrű, és nagyok, nem kicsik, és régi-régi ékszerkellékeket árulnak. Na most, a dervis ékszer az azt jelenti, hogy ugye van a tűzimádókor, az zoroasztriánus idők, amikor egészen mások voltak az ékszerdivatok és az ékszerviseletek is, még a nomádságnál is. Utána jött az iszlám, és az iszlámnál bekerültek ugye az arab idézetek, az iszlámból az idézetek, és ezeket az ékszereket nagyon nagyok, ezeket a férfiak, a dervisek is hordták. Úgyhogy ezek nagyon izgalmasak, és ezeket én nagyon szeretettel vásárolom is a mostani munkáimhoz.
De most már nők hordják, hordanak még egyáltalán férfiak?
Vannak dervisek, és hordják szerintem most is, bár ebben a korban nagyon érdekesen, tényleg szétválik ez a divatirányzat, hogy látod az utcán a régi a papokat, akik már nem tudom hány száz éve hordják ezeket a turmános fekete viseleteket, és ugyanakkor ott van mellette a fiatal lány, aki majdnem, hogy a mai kor divatja szerint tud öltözködni már.
És hogy fogadta a magyar közönség a te nomád ékszereidet? Mert ugye én beleszerettem ebben a műfajban, az egy dolog. De hát
siker az nagyon gyorsan jött. Az nagyon gyorsan jött, mert azért Magyarországnak abban az időben, 20 évvel ezelőtt, amikor még visszajöttem, akkor az iszlámról és Iránról nem sok fogalmunk volt. Inkább csak rosszakat hallottunk, de nem volt fogalmunk. Én is, mikor kimentem Iránba, csak annyit tudtam Iránról, hogy ja, onnan származik a lányom nélkül soha írója. De a lényegében ez is. És a történetet is olvasva egy kicsit ijesztő volt, amikor oda mentem, de azért nem így áll ez a dolog. Ő, aki ezt írt, ezt a könyvet, hát ő egy tipikus amerikai hölgy volt, és ő nem tudott megbarátkozni azzal a puritán és eléggé erősen iszlamizált időszakkal, mint akkor volt a háború után Iránban. Mm-hmm. És ő nehezen viselte azt az időszakot, nyilván a nőket is sokkal jobban bezárták, és utálták Amerikát. Tehát mindenhol, ahova bement egy szállodába, az volt kiírva, hogy gyűlölet Amerikára, halál Amerikára. Hát ezen keresztül nem szívesen ment be egy amerikai nő, aki onnan származik. Úgyhogy eléggé sok gyűlölettel találkozott, de...
De te nem? Titeket elfogadtak?
Nem, minket nagyon szerettek, nagyon védtek. Szerettek nekünk, szerencsénk volt. Én mondom, hogy nekem csak jó barátaim lettek ott. Úgyhogy.
És ez kölcsönös is lett, mert te is hűséges maradtál Iránhoz, de nem mindig voltál és maradtál hűséges az ékszer művészetedben a nomád stílushoz, azért neked többféle korszakod volt, de az én legnagyobb örömömre nem, mintha ennek jelentősége lenne, visszatérsz, mindig visszatérsz a nomádhoz.
Visszatérek, ez egy eléggé burjánzó dolog, amit én csinálok. Az ékszer, ha lehet ezt mondani, művészetben kicsit szerénytelen.
Lehet, hogy ne lehetne.
Mert hogy én ugye ruhaszakon végeztem az egyetemen, nem ékszerszakon, ezért én érzem a hátrányait ennek a tudatlanságnak. Ugyanakkor a nomád ékszertervezésből én nagyon sokat merítettem. Tehát egy kicsit megmaradtam én magam is emellett, a nomád stílus mellett, de ezt már azért eléggé tökére fejlesztette magam munkáiban. De visszatérek tényleg, mert azért én egy európai művésznek számítok, európai, de ugyanakkor komolyan meghatározta a művészeti irányzatot az iráni, a perzsa, az arab, a török művészeti világ. És mivel, hogy nagyon sok kellékem is származik onnan, ezért mindig beötvözöm, vagy berakom ezekbe az ékszerekbe az iráni kellékeimet is.
Szöllősi Rita iparművész a vendégünk, most egy picit zenélünk, és aztán folytatjuk. We'll be right back.
like a ball and chain. Oh, oh, oh. Love got a hold on the baby. Feels like a ball chain.
Vendégem Szőlősi Rita iparművész, ékszerkészítő, és ha már ilyen rémes rossz tulajdonságom van, hogy szeretek a rádióban olyasmiről beszélni, amit elsősorban látni kell. Úgyhogy adok egy kis támpontot, tessék a Facebookra felmenni, Szőlősi Rita Rici, Meska, és megnézni, csodák vannak föltéve. Ott tartottunk, hogy a nomád ékszerek azok örök szerelem, és visszatérsz, hála Istennek hozzájuk, de hát egy ilyen burjánzó művészet nagyon jó kifejezést használtál. És nagyon szerényen azt mondtad, hogy te nem ezt tanultad, én meg azt fűzöm ehhez hozzá, hogy kitanultad, megtanultad, utána jártál, és valami egészen fantasztikus dolgot csinálsz az ékszereiddel, mert neked nem csak úgy vannak az ékszereid, hanem ezek az egyedi művészi alkotások kiegészülnek, mégpedig olyasmivel, amit én még nemhogy az ékszerműfajban, de semmilyen más művészeti ágban nem láttam, kommentárokkal, kis történetekkel, gyönyörűséges történetek születnek, írói alkotások is, egypercesek, vagy néha még hosszabbak is, egy-egy ékszerhez. Ezt hogy találtad ki?
Úgy jött a történetezés, hogy Magyarországon is, és Európában is, és lényegében a világon is nagyon nagy lett a divat, és rengeteg ékszertervező van, és nagyon sok tehetséges is köztük. És én kitaláltam magamnak egy világot, amiben én vagyok Scheherezád, és lényegében az életemért küzdök, és ezért az ékszereimet kollekcióban készítem el. És minden kollekciónak van egy története. És ezek a történetek viszik, sodorják az embereket, a történeteket, tehát ez egy komplex dolog lett, maga az ékszerkészítés. Tehát nem csak megcsinálok egy kollekciót, hanem azokat lefotózom, a fotókat tálalom, képekkel kiegészítem, és ehhez jönnek a történetek. Ez általában abból adódik, hogy vagy a színe, vagy a formája, vagy valami emlékeztet, hát zárójelben megjegyzem Irára. Mert kicsit morickaként mindig Irá jut eszembe, bármilyen ékszerről van szó, az csak iráni lehet. És például most is, ami rajtam van, ezt azért vettem fel, ez egy zöld és üde, a tavaszra emlékeztető színeket hordoz magán, lilák, zöldek, ezüstök. Ez például a Nóruz kollekciómból származik, a Nóruz ugye a perzsa új év, ami nem régen volt, és hát ez Iránban is csodálatos a tavasz. Iránban is ugyanúgy megvannak az évszakok, mint Magyarországon, csak minden sokkal rövidebb és sokkal intenzívebb. Tehát a tavasz az olyan, hogy egyik nap még tél volt, és másik nap már kirobban a természet. És alig múlik el pár hét, vagy pár nap, és már jön a rekkenő meleg. És nagyon-nagyon nagy boldogság, amikor a tavasz beköszönt. Ezért a Nórúz az egy hosszú ünnep, az egy egyhetes, kéthetes ünnep, amikor senki nem dolgozik, mindenki kimegy a piknikre, a virágzó kertekbe, és akkor ott élvezi a természetet.
Ezeket a történeteket hogy alkotod meg? Mert szerintem egy jó részüket te találod ki.
Igen, valamelyiket én.
És az embernek mégis az az érzése, hogy itt valami nagyon ősi, nagyon-nagyon szép mesét hall, vagy olvas. Hát nem hallja, mert olvas, de hát mondjuk az ember, én úgy olvasom, hogy hallom.
Hát például volt egy, nem nagyon szerettem volna, hogy ez kiderül, hogy én találom ki, mert miért ne, de hát végül is van benne valami, tényleg van egy-két ékszer, amit én találom ki.
Ez kérlek szépen a népköltészet, amit most itt születésében leleplezünk. Hogy minden népköltészeti műnek Iszván, van valahol alkotó.
Igen, Iszvánban van például a Rézművesek utcája, és ott lehet, ott kalapálják, tehát nem csak a főtéren van, igen, a Maja de Jome, úgy hívják ezt a teret, ahol gyönyörű templomok is vannak, és ott vannak a bazár, hát a híres nagy iszfáni bazár, és akkor ott kalapálják helyben a rezeket, ott szövik a szőnyeget, tehát nem csak meg lehet venni, hanem bele lehet merítkezni ebben a folyamatban, amit a kézművesek ott csodát alkotnak. És én erre emlékeztem, és tudtam, hogy ott van egy nagy, elég piszkos udvar, ahol hatalmas nagy résztálakat és kosarakat és mindenfélét kalapáltak, és kitaláltam, hogy Szohráb az a rézműves lesz, aki ott élt Iszfahánban, igen, ott járunk most, Iszfahánban, és őróla elneveztem egy ékszer kollekciót, mert egy kicsit olyan rezesek voltak ezek az ékszerek.
Mit jelent egy kollekció, miből áll?
Hát általában nyakékek vannak benne, hosszúak és rövidek, vannak benne fülbevallók, vannak benne karkötők. Lényegében össze lehet válogatni, ami kinek mi a kedves ezekből a darabokból.
És ezek színben, fazonban, a kellékek módjában a felhasznált igen. ezüstök, a felhasznált antik darabok.
Hasonlóak. Igen. Igen, meg lehet ismerni, hogy melyik kollekcióból vannak. Úgyhogy elég nehéz később párosítani már őket, De általában így kollekcióban érdemes megtekinteni, mert akkor tényleg mindegyik mindenhez illik. Mm. És akkor lehet válogatni közülük.
Mennyire befolyásolt téged a divat?
Valójában csak talán a minimál dizájnnál befolyásol a divat, mert ezek az ékszerek, amikkel én dolgozom, amit te is mondtál, hogy nomád ékszerekről van, szóval a nomádság az mai napig ugyanazt hordja, és azt használja, és ugyanazokkal az ékszerekkel dolgoznak. Hát van olyan ékszerem, ami több száz éves, vannak sírleleteim, amik sírokból kerültek, elhagyott városokból, például ahol elment a víz, és el kellett költözniük, és ott nagyon sok lelet ott maradt.
És ezek hogy jutnak el hozzád?
Hát úgy, hogy én elmegyek a Jome bazárba, amikor Teheránban vagyok, akkor elmegyek a Jome bazárba, a Bolha piacra, és ott rengeteg lehetőségem van ezeknek a beszerzésére.
Hát hogy vannak emberek, akik arra szakosodnak, igen. hogy ezeket kikotorják a,
igen,
az
vannak emberek, város. igen.
És ez számukra nem értékes, vagy nem annyira értékes?
Nem annyira értékes, mint nekünk. Mm. Nem, és kicsit furcsán is néznek rám, hogy minek ez nekem, de én úgy tapasztaltam, hogy Perzsiában olyan ősi kultúra van, és igazából nem látom azt, hogy annyira rajonganának ezért a forma világért, inkább az arany, a gazdagság az, és ez egy kicsit elkeserít. Bár nem hiszem, hogy ez általánosságban levonható, de az tény, hogy ha hazahozom Iránból, és itt bemutatom, itt nagyobb sikerem van, mint esetleg ott.
Igen, ezt akartam kérdezni, hogy a kimész, akkor például viselsz-e olyan ékszert, amit te készítettél, és mit szólnak hozzá?
Hát én most már egyre ritkábban viselem ezeket az ékszerek, mert a napi 24 órából, amennyit dolgozom, ékszerek, az lényegében...
Elég jól laktál.
Igen, szóval elterített, igen, de régen, amikor még főiskolára jártam, majd fiatalabb voltam, hatalmas ékszereket adtam. Tehát ez hozzám tartozott, hogy nagy ékszerek voltak rajtam, de ez egy picit finomodott az idővel.
Mondd, és a hazai divat, most például azt olvastam valahol, hogy a nagyon virágos textilek jönnek divatba, az hogy viseli el ezeket a hatalmas ékszereket? Vagy, ami nem is mindig hatalmasak, de hát nagyon-nagyon erősek.
Csinálok finomabb ékszereket is már, igen. Csinálok, az igény az most már az, hogy legyenek finomabb ékszerek, amin ugyanúgy megjelenik egy kis perzsia, egy pici fityegővel, vagy egy kis pénzmedállal, ezek mindig rajta vannak, és az tökéletesen nagyon finoman kiegészíti ezek a virágos mintákat. Hát ott van például Iránban Abiyane. Hát Abiyane azért híres, mert ott ilyen vörös téglás házak vannak, és hatalmas, nagy virágos kendőbe járnak az asszonyok. Ez egy ilyen Oroszországból ide települt embereknek a tömege, és a nőkön ugyanúgy megmaradtak ezek az orosz, nagy, rózsás, virágos minták.
Hogy
és
kerültek nagy... Oroszországból oda emberek?
Hát nagyon működött. Sokan jöttek, mentek. Oroszok nagyon sokan vannak Iránban. Az, hogy pontosan a történelemben mi történt, jöttek, mentek a háborúkkal, jöttek sokan, bevándorlók voltak.
Igen, és ezek a nagy virágos kendős asszonyok milyen ékszert hordanak?
Gyönyörűeket. Na hát Abiyane az egy kis falu egyébként, olyan, mint nálunk Szentendre, hogy egy ilyen látogató falu, és akkor kis szűk utcák vannak, de azért jellegzetes, mert vörösre festik a házakat, mert ott nyilván részben gazdag földek vannak, és annak a földnek a vakolata lesz ilyen nagyon vörös. És az ablak keretek fehérek. Tehát teljesen egy mesevárosról van szó, és akkor itt azért van egy-két ilyen eldugott boltocska, biztos nagyon-nagyon öreg eladóval, bácsikával, és ez a bácsi, ez árulja ezeket a nagyon régi, gyönyörű ékszerdarabokat, meg ékszereket. Tehát ott is vannak ékszerek.
Mindenütt vannak ékszerek.
De oda nem, érdekes módon oda azért még nem szivárgott be a mai divat, a minimál, tehát azt ne keressük ilyen helyeken.
Én nagyon köszönöm, hogy eljöttél hozzánk.
Én köszönöm szépen.
Nagyon köszönöm, hogy beszéltél erről. Remélem a hallgató élvezte, és remélem, hogy fölcsigáztuk a hallgató kíváncsiságát. Menjenek föl a netre, nézzék meg. Gyönyörűek, gyönyörű szépek. Köszönöm szépen, Rita. Szörösi Rita volt a vendégem.
Lövöldeték, ott mindig hideg van. Lövöldeték, ott mindig álltam a fagyban. Lövöldeték, ott sosincs nyár, csak ősz meg tél. Vagy csak úgy képzelem én, lövöldetén, ott mindig hideg van. Lövöldetén, ott mindig álltam a fagyban. Lövöldetén, ott sosincs nyár, csak ősz meg tél. Vagy csak úgy képzelem én. Hányszor vártalak ott a télben, volt úgyis, hogy hiába. Mennyit támasztottam a tök magos bódét, még jött a troli, ne elengedtem, s néztem utána. Lövöldeték, ott mindig hideg van, és fúj a szél, és nem süt a nap sehonnan. Lövöldeték, ott sosincs nyár, csak ősz meg tél. Vagy csak úgy képzelem én. Lövöldeték, ködül az ugokban, és fúj a szél, a liget felől unottan. Lövöldeték, ott sosincs nyár, csak ősz meg tél. Vagy csak úgy képzelem én. Hányszor vártalak ott a télben, volt úgyis, hogy hiába.
Volt úgyis, hogy hiába.
Mennyit támasztottam a tök magas bódét, jött a troli, elengedtem, s néztem utána. csak úgy képzelem én Lövöldetér.
Hát itt vagyunk a közelben, a Lövöldetér közelében, de jelentem, hogy ott most is április van, és olyan időjárás van, amilyen időjárás van. Folytatjuk a műsort. Most egy telefonvendéget konferálok fel önöknek, dr. Rácz Judit nyelvészt, akit azért kerestem meg, mert különös élményem volt a héten. Hallottam két ártatlan kiskorú gyermekről, akiknek egészen különleges keresztnevük van, és gondoltam, hogy az utónévadási szokásokról és lehetőségekről beszélgetek dr. Rácz Judittal. Már csöng a telefon. Kettő. Három.
Halló.
Jó napot kívánok, Faragó Judit vagyok a Rádió Bécsből. Én már bemutattam ön, dr. Rácz Judit nyelvész. Igen? Itt van? Hall engem?
Igen.
Nagyszerű.
Igen. Csak ön is hall?
Azért kerestem meg önt, mert ön utónevekkel foglalkozik a tudományos munkájában, és engem az az élmény ért a héten, hogy két különleges keresztnevű gyerekről hallottam. Egyik őket úgy hívják, hogy Carmen, másik őket úgy hívják, hogy Simon. Önt meglepi az ilyen névadás?
Nem, többet sem, mert ma igenis arra törekszenek a szülők, hogy minél különlegesebb nevet adjanak a gyerekeknek, és bizony ma már a 20-30 éves korosztályban is az a meglepő, ha valakit mondjuk Máriának vagy Jánosnak hívnak.
Vagy mint minket Juditnak. Nem tudom, hogy az óvodás korcsoportban létezik-e még ez egyáltalán ez a név.
A Judit az sose volt gyakori név. Nagyon szép név, de soha nem volt gyakori név. Ma szerintem nagyon-nagyon kevés kislány kapja a Judit nevet. Szerintem 100 alatt van a számuk.
Meglepi-e önt még valamilyen név egyáltalán? Hallott-e, találkozik-e olyannal, amire azt mondja, na hát ez azért már mégiscsak.
Azért tudnak a szülők meglepetést okozni. Ami engem leginkább meg szokott lepni, amikor valakinek gyönyörű magyar családneve van, és ahhoz valamilyen extra angol, vagy esetleg valami távol-keleti nevet kíván a gyerekének bejegyeztetni, és főleg az, amikor ezt nem is a megfelelő helyesírással, hanem még azt hagyján, hogyha az eredeti helyesírást szeretné, hanem amikor ő ezt átírja valami egész furcsa kiejtést követve a magyar helyesírás szabályai szerint. Illetve meglepnek azok a nevek, amikor a gyerekre úgy gondolnak a szülők, vagy úgy választanak nevet, hogy az mindig icipici aranyos kis baba marad, akit becézni kell.
És aztán az elmúlik, és mit tudom én, kicsi ajándék, ismertem ilyen nevű embert, hát ma már nyugalmazott tisztes polgár, és azért kicsit különösen hangzik, hogy még mindig ez a neve.
Igen, hát furcsák ezek.
Azt szeretném kérdezni, hogy ön a munkájában, a kutató munkájában nyomon követi-e például a névváltoztatásokat? Amikor valaki úgy dönt, hogy ebből a keresztnévből elege van, és akkor más utónövet választ magának.
Általában mi a névváltoztatással csak akkor találkozunk, hogyha valaki olyan nevet szeretne bejegyeztetni, amely még nem szerepel az adható nevek listájában.
Azt önök engedélyezik?
Sok ilyen név van, mert például valaki elmegy külföldre dolgozni, és akkor úgy gondolja, hogy attól lesz mondjuk Olaszországban jó pincér, hogyha azonnal megváltoztatja a nevét, mondjuk a Ferencet Francescóra, és akkor ott már biztos, hogy befogadják.
Van-e olyan, hogy kérelmet, utónév felvételéhez való kérelmet visszautasítanak, vagy önök, vagy az akadémia, vagy a belügyminisztérium, nem is tudom, hogy kinek az ki mindenkinek az illetékességébe tartozik ez?
Ez általában úgy történik, hogy ha a szülő nem talál a honlapunkon szereplő utónév listában megfelelő nevet, ezt kell tudni, hogy minden hónapban frissül ez a lista, tehát amit kérnek és bejegyzéssel javasoljuk, az azonnal fölkerül. Ha nem talál ilyet, akkor vagy az anyakönyvvezetőnél, vagy a bevándorlás és állampolgársági hivatal anyakönyvi osztályán kérheti a név bejegyzését. Na most ezzel a név bejegyzéssel minket megkeres az anyakönyvi osztály, és akkor nálunk az intézetben, az MTA Nyelvtudományi Intézetében van egy utónévbizottság, itt összeülünk, és hát a megfelelő jogszabályok és az általunk kialakított alapelvek szerint azt mondjuk, hogy javasoljuk ezt a nevet bejegyzésre, vagy nem javasoljuk bejegyzésre. Általában ezt ugye a hatóság fogadja el, na most el szokta fogadni a mi döntésünket, vagy javaslatunkat.
Van még liberális sziget ebben az országban, érdekes.
Van, és mint tényleg próbálunk nagyon liberálisan dönteni. Na most általában olyan 300, van, hogy 400 kérvény érkezik egy évben, és azért ennek az egyharmada fele az, ami zöld utat kap, a másik felere azért azt mondjuk, hogy na, ezt azért mégsem.
Fölmerült bennem a kérdés ennek a Simon nevű kisfiúnak a neve hallatán, hogy nem mondta-e a hatóság vagy bárki nekik, hogy de hát hiszen itt ennek a gyönyörű magyar megfelelője a Simon, az miért nem jó?
Na most ma már, tehát pont van egy ilyen alapelvünk, ez a honlapunkon megtalálható, hogy amikor egy névnek megvan a magyar megfelelője, vagy a magyar névrendszerben elfogadott megfelelője, akkor azt javasoljuk bejegyzésre. Például nem régen kérték a Lukász nevet, és akkor javasoltuk, hogy ott a Lukács, és adják a gyereknek ezt a nevet. Tehát igen, vagy a George helyett javasoljuk a György bejegyzését, ugye a George-ot angolosan nem is lehet leírni, csak DZ-vel, és az elég furcsa.
Lukács nekem is kedvenc nevem, igaz, hogy főleg uszoda formájában. Azt tudakolom meg még öntől, hogy igaz-e az az én feltételezésem, vagy égi tapasztalatom, hogy minden új és új névdivat ellenére, utónévdivat ellenére, azért a klasszikus nagynevek még mindig vezetnek, István, László, Mária, József. Igaz ez?
Ez úgy igaz, hogyha az összlakosságot igen, nézzük. Tehát, hogyha Magyarországon élő össznépességet, tehát a nőket, ebbe benne van a 100 éves Mária is, meg benne van esetleg az az újszülött, aki mondjuk második névként megkapta a Máriát, akkor valóban még a Mária és Erzsébet, a férfiaknál pedig a József és a János nevek még a vezetőek, de ha az újszülöttek névadását figyeljük, akkor se kell elkeserednünk, mert nagyon, nagyon kellemes hangzású, szép nevek vannak a toplista tetején. A lányoknál most már jó 10 éve az Anna és a Hanna, Jászmin nevek váltogatják egymást a leggyakoribban választott lánynevek között. A fiúknál pedig a Máté és a Bence az, ami elől található, de ha a többi nevet is nézzük, tehát ezeket, amelyekről mi most beszélünk, mint extrém példák, ezeket azért szerencsére nagyon-nagyon kevés kislány és kisfiú viseli.
Az a kérdésem, hogy a névtrendekben mennyi idő alatt zajlik le olyan változás, ami során kiperegnek bizonyos nevek, már nem adják többet. Hány év kell ahhoz, hogy ilyen trendszerűen ez a nagy hömpölygő néváradat megváltozzon?
Ez nagyon-nagyon érdekes, mert ez neve válogatja. Tehát vannak olyan nevek, például nemrégen a Zoltán nevet vizsgáltam, hogy ugye hát a Zoltán azt tudjuk, hogy Petőfi adta a fiának, és ott a romantikus hevületben, akkor tudjuk, hogy Jókai a Kárpáti Zoltán regényében is ott szerepelt a Zoltán név, akkor szépen elkezdett nagyon lassan kúszni fölfelé, és olyan nem volt nagyon népszerű név, de ott az élbolyban lehetett megtalálni. Ami viszont egy hatalmas lökést adott ennek a névnek, a 60-as években, amikor a film kikerült, és ugye a televízióban, moziban nézték a Kárpáti Zoltán.
Várkonyi Zoltánnak hála, igen.
Igen, akkor nagyon megugrott a Zoltán névadása, utána szép lassan, tehát a matematikai függvényekkel lehetne leírni, tehát ez egy szépen lassan lefelé tendáló gyakoriságot jelent ma már az Zoltán név, ma már inkább a gyerekek az édesapa után kapják meg ezt a nevet, tehát az, hogy valaki most csak úgy nincs családi hagyományhoz való kötődés, a Zoltán nevet választaná, arra nincs nagyon példa. Aztán vannak olyan nevek, amelyek hirtelen valami miatt ilyen csúcsosan fölfelé vezetnek, és nagyon sokan választják, aztán hirtelen elfelejtik. Érdekes így a top neveket figyelni, mert például az Emma név az ilyen volt, hogy hirtelen kiugrott, aztán hirtelen zuhant a választása. Általában ezeket vagy külföldi névadások, vagy valamilyen televíziós, vagy ma már ugye az internetnek köszönhetően mindenféle szerepjátékok, mangák is befolyásolják, vagy valamilyen híres személy. Tehát régen például egy településen nagyon meghatározó volt az, hogyha ott mondjuk kedvelt volt egy pap, vagy egy bába asszony, vagy egy mit tudom én, ismertebb ember, akkor fölfelé ment annak a névnek a divatja, aztán hirtelen csökkent.
Emlékszem, amikor pár évvel ezelőtt egy alkalommal Szegeden jártam, és megnéztem az új csarnokot, és könnyekig meghatódtam attól, hogy két vadonatúj csarnoképület két régi híres szegedi kofa nevét kapta, az egyik a Juliska csarnok, a másik a Mariska csarnok. Ez szép?
Tessék, bocsánat, nem...
Hogy nem régi értett, kofákról...
Nem hallottam a kérdést.
Hall engem most?
Most igen.
Szegeden régi kofákról neveztek el vadonatúj csarnoképületeket, Juliska csarnok és Mariska csarnok.
Igen.
Hogy ezt én nagyon szépnek találom, hogy visszajön, ilyen módon visszajönnek esetleg időközben a divatból némileg kikopott nevek, mégiscsak.
Igen. Például a Mária névnél nagyon érdekes, hogy a Máriát ugyan nem adják a kislányoknak, de a Máriának mindenféle változatát, ugye a leggyakoribb a Maja, amit szívesen választanak a szülők, de a Mara, a Mari, akár a Mariska név is, az viszont valahogy előkerül, és én azt gondolom, például a János névnél lehet ezt megfigyelni, hogy hát most már egyre több kisfiú kapja megint a János nevet, tehát biztos, hogy ez változni fog, mert egy idő után a Mária lesz az adott korosztályban a ritka név. Például a Mária névnél, ha a statisztikai adatokat figyeljük, akkor évente 30-40 ezer Mária tűnik el, mert nyilván az idős korosztály viseli ezt a nevet, és meghalnak. Tehát előbb-utóbb a Mária az élbolyból majd visszakerül, mondjuk egy ritka névvé változik.
Tehát a nevek is születnek, divatba jönnek, öregszenek és elmúlnak. Végül azt kérdezem, hogy önnek mi a kedvenc neve?
Hát nekem van egy Bálint fiam, és akkor nyilván a Bálint.
Szép. Egyébként ez is divatnév volt.
Én nagyon szeretem a saját nevemet is, tehát én örülök, hogy Judit vagyok. Természetesen a kérvényezett nevek között is vannak olyanok, amelyekre azt mondom, hogy hú, ezek aranyosak. Most például valaki kérte a Lotta nevet, ugye a Lotti és a Lotte az már bejegyezhető, de a Lotta szerintem az egy olyan komolyabb női név, vagy nagyon szeretem a Gizellából alakult Zelka nevet is, amiben van egy kis játékosság, de ha valaki már idős lesz és nyugdíjas, még akkor is nagyon büszkén viselheti ezt a nevet.
Nagyon szépen köszönöm önnek, dr. Rácz Judit nyelvész névkutatót hallgattuk, és még egyszer köszönöm a nevek ügyében adott információit.
Szívesen, minden
jót. Viszonthallásra.
Your love. Of